Édesatyám, köszönjük te néked ezt a kegyelmi délutánt is, amit megadtál. Hálát adunk, Uram, ezért a lehetőségért, és köszönjük, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztus drága nevében vágytunk ide eljönni, hogy találkozzunk veled. Jól esik nekünk a te közeledbe lenni. Sok helyen jó ezen a világon, de a legszebb és legáldottabb hely itt a te lábadnál, ebben a hajlékban. Uram, kérünk, áld meg együtt létünket. Te tudod mindenkinek név szerint, szám szerint, hogy mi a problémája, és te szeretnél adni mindenkinek választ, azt akarod mondani nekünk, amire legnagyobban szükségünk van. Valóban kérünk arra tégedet, hogy mindazt add nekünk, amire szükségünk van. Látod a lelkünket, látod a szívünket, látsz belénk teljesen, és köszönjük, hogy valóban látsz, és nem titkolhatunk el semmit előled. Kérünk, légy közöttünk, és hogy dicsőjön meg drága neved ezen a délutánon, Uram. Amen.
Amen. Énekeljünk tovább az Úr dicsőítésére. Testvéreim, keressük meg a Jóisten igéből a Mózes második könyvének 20. részét, az első második verset és a 16-at fogjuk olvasni. És szólá Isten mindezeket az ígéket mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Igaz beszéd és elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus az értjön, elvilág a világra, hogy megtartsa ezt a világot. Igaz beszéd
elolvastam az ígét és gondolkoztam rajta. A testvéreink úgy adták ezt a címet ennek a mai rövidke kis igének, hogy mondj igazat. Miért is van ez? Miért Isten és a testvérek úgy jelentették, hogy mondj igazat? Mi van ennek a háta mögött, ami nagyon kellemetlen és rossz? Én úgy látom, hogy az ördög igyekszik, hogy becsapja az embereket kezdettől fogva. Lehetősége van, hogyha az emberek nem mondanak igazat, ezért összekuszálódik, összezavarodik az életük, a társadalmuk, és ha így tudja tartani egy életen át, hogy nem mond igazat dolgokban, akkor a végén tudja az ördög, hogy ennek mi lesz a vége. Azon gondolkodok, hogy honnét is indult el ez a dolog, hogy nem mond igazat az ember. Engedjék meg, hogy mondjam így, hogy egy kicsit úgy gondolom, hogy elmondhatom innét a szószékről is azt, hogy ez egy kicsit túl finomul van kifejezve, hogy mond igazat. De hiszen, ha valaki nem mond igazat, akkor hogy szoktuk azt nevezni? Tessék, hazugság. Én szerettem volna, ha oda tették volna még zárójelbe, hogy aki nem mond igazat, az hazudik. Tehát testvérek, akár kerülgetjük, akár milyen, hogy finomkodunk itt mostan, tehát ennek az ellenzék, aki nem mond igazat, az hazudik. Sajnos, hogy már a legkezdetén is így volt ez, hogy az ember a bűn hatalmába vette, és olyat tett, ami nagyon rossz. A hazugság az embert szemtelenné teszi, vakká teszi teljesen. Hogy csak az első esetet említsem meg, amikor Ákántól azt kérdi a Jóisten, hogy hát hol van a te testvéred? Hol van? Vagy Kain, igen. Kain. Kaintól kérdezi, hogy hol van a te testvéred? Azt mondja egyszerűen, nem tudom. Azelőtt ölte meg, nem kis idővel, és... Hol van a te testvéred? Isten kérdezi meg. És tudta jól Isten hangját. Ezt nem lehetett összetéveszteni akkor. Nem tudom. Nem lehetett volna ennyitő körülmény a számára, ha bevallja. Úgy hirtelen még egy másik esetet eszembe, amikor Naamán meggyógyul, és Elizeus, mikor felajánlja neki az ajándékot, elmegy, Géházi utána szalad, Naamán után, és azt mondja, hogy imé most jöttek valami vendégek, és csak szükség lenne arra a ruhára, meg stb. Már kellett hazudjon akkor, hogy jöttek vendégek, és nem volt igaz. Vagy Elizeus azt kérdi tőle, hát hol jártál te? Nem voltam én sehol. a bűn, az ördög szemtelenné teszi az embert. A hazugság egy olyan magas szintre emelkedik az ember életébe, hogy nem ismer korlátokat, minden jó érzés, becsületet félretesz, és sajnos, hogy ez behúzódik még a keresztény világba is. Hadd mondjam úgy, hogy ez behúzódik, az ördög bebújik a gyülekezetbe, az emberek szívében, a hívő emberek szívében is. Végignéztem egy pár helyen az új szövetségben, hogy Pál, mikor írja a leveleket, amikor az Efézusiakhoz is írja, ott is azt mondja a 4 rész 25 versben, hogy felolvasom szó szerint, hogy ne tévedjek. A 4. rész 25. verse. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával. Ezt azért kellett írja, mert már az történt, hogy nem voltak őszinték a testvérek egymáshoz a gyülekezetben. Nem mondtak meg mindent őszintén. Ha meg voltak kérdezve, attól függetlenül, ha nem voltak megkérdezve, már az emberek nem mondtak őszintén. És Pál apostol ezt tudta, és írja a levelet. Ugyanúgy írja a Kolossei levélben is, a 3. rész 9. versében. Ott is szintén ezt mondja, hogy ne hazudjatok egymás ellen. A Titusnál megint írja a levélben, ha a testvérek figyelték, és azt mondja, hogy és azt mondta valaki közületek, a saját profétájuk, hogy a krétaiak mindig hazugok. Ez a bizonyosság igaz annak okáért, fedd őket kímélet nélkül, hogy a hitben épek legyenek. És Titusnak is írta, hogy a krétai beliek hazugok voltak. Hazugság szellemében éltek. Képes tönkretenni egy gyülekezetet, az egész lelki életünket. Egészen a halálba dönti. Olyan finomul, ma már olyan nagy dolog ez a világban, nem is veszik észre. A világi ember nem is tud másképp érvényesülni, úgy gondolja, csak ha nem mond igazat. Mindenütt mellé beszél. Minden mond, csak az igazat nem. És így tud érvényesülni az ember. Ez így van a világban, de a Krisztus gyülekezetében nem szabad, hogy így legyen. A hívőknél nem lehet, hogy így legyen. És ha együtt azt állapítottuk meg, ha nem mond igazat valaki, akkor hazudik. Olvassuk el a Bibliánk utolsó lapjaiban, a Jelenések 21-ben és a 22. részben. Azt mondja, hogy de kinn marad, aki szereti és szólja a hazugságot. Minden hazugoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Végül is meg lesz ennek a következménye. Most is megvan. Ahol nem őszinték az emberek. A Krisztus népe nem egyenes, nem becsületes, nem őszinte. Isten elvárja a hívőktől ezt. Megvan az eredménye. Levertség, nincs lelki élet. Amikor Isten elé állunk, egymás szemébe nézünk, és nem vállaljuk fel őszintén az igazságot, hanem mellé beszélünk, hogy egyszerűen nem mondunk igazat, ezek megkötöznek bennünket nagyon. Kell kérjünk az Úrtól világosságot, megtérést, erőt hozzá, hogy igazat tudjunk mondani. A megújult ember, a megtért ember harcol nagyon ez ellen. Akinek a szívében Jézus Krisztus van, olyan ez a dolog, hogy bántja. Ha úgy történt, hogy nem mondott igazat, bántja. Egyszer egy testvér, imádkoztam egy testvérrel, és mondtam neki, hogy hát, testvér, úgy látom, hogy valami problémád van. Nincsen semmi, azt mondja. És olyan 12 óra lehetett vasárnap este, amikor a testvérünk elment haza, amikor már befejeztük az imádkozást, lefeküdtem, és alig, hogy elaludtam, csöngetnek, és oda megyek, és kinyitom, hát a testvér jött vissza. Mondom, testvérem, mi történt? Mi a baj, hogy ilyen hamar? Hát még nincs egy órája se, alig, hogy elaludtam. El kell neked mondjam, hogy amikor megkérdeztél engem, nem voltam őszinte. Nem mondtam igazat. De igenis baj van nálam és a feleségemnél, feleségem közt. És amióta innen elmentem, nem tudok aludni azóta. Nem jön álom a szememre. És jöttem elmondani, úgy őszintén, ahogy van, és egyúttal kérem a segítségedet, hogy imádkozz, hogy jóvá jöjjenek a dolgok. Testvérek, ha nem vállaljuk fel az őszinteséget, az igazságot, ez megkötöz bennünket, bárki legyen az. Bármilyen hívő ember legyen, bármennyire legyünk megtérve, de van egy esélyünk mindnyájunknak, hogy elbukjunk, ha az őszinteséget, a becsületességet, az igazat nem vállaljuk fel magunkról és egymásunkkal szemben. Nincs nekem erre időm, hogy elmondjam, de nagy skála ez, hogy őszinte lenni magamhoz, őszinte lenni a testvéremhez, és felvállalni ezt, igazat mondani. Amikor azt kérdi tőlem, Lenci testvérem, mondd meg István testvér, mit látsz bennem. Ha őszintén kérdezés, én nem vállalom fel, hogy elmondjam neki, úgy, amit a szívemre helyezett az Úr, akkor megkötöződök. Nem becsületes dolog. Vigyázzunk nagyon, a sok buktató között még ez is lehet, hogy elkárhozunk. Nagyon rossz lenne, hogy későn jönnünk rá. El lehet, testvérek, evel a bűnnel úgy el lehet simulni, el lehet menni egész a halálig. És ott majd az Úr szólni fog, állj meg, hiszen nézd meg csak. Hányszor megtörtént, de nem bántad meg, nem szálltál ellene, nem vallottad be, hogy itt is, ott is nem voltam őszinte, nem voltam becsületes, és nem mondtam meg. Imádkozzunk ezért. Ez is egy dolog lehet, ami megkötözhet bennünket. Imádkozzunk, hogy az Úr oldozza, ha ilyet elkövettünk, adjon az Úr szabadságot, feloldozást, és hogy legyünk mentesek ettől a bűntől is, hogy mindig őszintén is igazat mondjunk. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen. Most éneket kérünk, vagy a testvérek tudják, hogy zenet, vagy ének lesz. I és Eunika és I és Gabriel mondanak költeményt.
Játszott kint a réten, szép, tarka, pillangó, bontogatta szárnya egy zöld jemlevélen. Milyen szép, slepke, aranyos a szárnya, ha enyém lehetne, ó, de boldog lennék, gondolta magában. Szép pillangó után ott futott már messze, de mielőtt megfogta, lába megbotlott és elrepült a lepke. Úr Jézus, könyörgök, te adj elég erőt, hogy elnevezítsem koronám éppen a cél előtt.
Jézus ujjai, drága Jézus, arra kérek, légy minden nap én velem, kézen fogva vezess engem, o ne bántja félelem, a sártán két fülembe sugja csábító szavát, két ujjat tett rá erősen, szívem ne járját. Így a néha szemeimmel rossz utakra nézik én, két ujjat zárt rá, és akkor nem csapok ég is föltén. Így a ajkam szürgén indulatba tör neki, két ujjat ujjaiddal, amíg nem késő, gyorsan csendet nincs neki. És a így a lelkem gyenge testem szárnyad rejtekében él, sem magányban, sem az ében, veled semmitől sem fél.
A pengető zenekart hallgatjuk meg, azt követőleg Szűcs Dániel és Szőke András mondanak költeményt.
A versíró ceruzáról. Vétenék, ha bennem vallanám, válaszol egy kedves levélre, nekem sincsen versíró ceruzám. Ha volna, sokszor elővenném, legszívesebben lesetenném. Írnám vele sorra a verseket, szebbnél szebbeket, szomorú szíveket, vigasztalókat, Jézus Krisztus nevét magasztalókat. És le se tenném féltett kincsem, de versíró ceruzám nincsen.
inkább magam szeretnék azzá lenni, magam értéktelen semmi. Drága titok és boldog kegyelem, hogy Uram és Mesterem néha elővesz és ír velem. Lesem a percek gyors múlását, és várom keze mozdulását, mert nincs szebb öröm földön égen, mint eszköz lenni szent kezében. Bár sose tenne le egy percre sem, de néha letesz, farag, s én olyankor a csoda percét várom csendesen.
Kedves testvérek, én az imaóra anyagának az imaóra ígéjéből szeretnék a Jóisten ígéből szólni egy pár szót, és pedig a szolgálatról. És ezért szeretném felolvasni Péter apostol közönséges első levele, 4. részének a 7-től 11. terjedő verseket. Péter közösséges első levele, 4. rész, 7-től 11. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymást iránti szeretetre. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zugolódás nélkül. Kiki, amint a kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkozzatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mint egy Isten ígéjét szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, kinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Péter apostol, vagy mondjam úgy, a tagadó Péter, miután újból találkozott az Úr Jézus Krisztussal, az ő feltámadása után, őt helyreállítsa, megbocsájt neki, s mivel háromszor tagadta meg az Úr Jézus Krisztust, így háromszor meg is bocsájt neki, és rábízta az áldott küldetést, a lélekmentés drága munkáját. És ezt a munkát Péter apostol örömteljes szívvel végzi, amikor ezt a körlevelet írja a gyülekezeteknek. És ez a körlevél azért volt szükséges, hogy összetartsa őket, mert a sátán akkor is sátán volt, mint most. Az ő munkájának romboló hatása volt akkor is most, egyéni életünkben, családi életünkben és közösségi életünkben is. Írja az első versbe, a vége pedig mindennek közel van, de ez nem azt jelenti, hogy eljött már a vég, hanem közel van. És itt az alkalom, itt a kellemetes idő mindent jóvá tenni, helyreállni, és a méretünket rendbehozni. Ez a körlevél mindenkinek íródott. Milyen céllal? Hogy felébresszen minket minden tévedésből, minden közömbösségből, és őszinte vágyjal indítson el bennünket az áldott szolgálatra, és mondja ő tovább, hogy mindnyájan sátárok vagyunk, és mindenkinek megbízatást jutott a részére, kiki az ő sátársága alatt után aszerint munkálkodjon. És ezt a sátárságot, erre kér Pál apostol, hogy ezt a sátárságot, ezt a munkát őszinte szívvel használjuk fel a jó Istennek dicsőségére. Ez a körlevél még megtanít bennünket arra, hogy a Jóisten szent lelke által azt a szolgálatot végezzük, amire ő megbízott bennünket. Itt Pál apostol kihangsúlyozza a szólásnak a szolgálatát. Hogy akár íge hirdetésben, akár bizonyságtevésben, akár beszélgetésben vigyázzunk arra, hogy csakis a tiszta evangéliumot, a Jóisten drága beszédét szóljuk. Vigyázzunk, hogy az ígék nem a saját emberi erőnkből, hanem Istentől kapott erővel hirdessük, hogy nehogy elvegyük mi a dicsőséget, hanem Isten drága neve dicsőítessék meg ebben. Ez a körlevél még megtanít arra is, hogy mértékletesen és józanon éljünk e földi életben, és késztet az imádkozásra, az egymást való szeretetre, mert a szeretet minden vétket elfedez, s megtanít zugolódás nélküli életre, az ő vele tartott és boldog életre. Testvéreim, tegyük ezt az örömteljes szívvel, míg tart a ma, és figyeljünk az énekíróra, mikor azt mondja nekünk, hogy szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. És befejezném egy kis idézettel, amely azt mondja, hogy porszem az élet, viszi a szél, csak a szeretet, ami örökké él. Az Úr segítse meg erre mindnyájunkat.
Újból a zenekar.
Visszahatás. Ha feldúlod békéjét másnak, ne véd, hogy a tied megmarad, hisz azt mondja a szava az írásnak, aki szelet vet, vihart arat. Ha sújtasz a harag ostorával, visszacsap a vége, ne feledd. Ha mást perzselsz gyűlölet szikrával, lángba borul saját kebeled. Mit ér neked, hogyha megalázhatsz, megsebezhetsz érző szíveket, Hát öröm az néked, hogyha láthatsz te miattad hulló könnyeket? Mit ér az is, ha tőled reszketnek? Nem adsz, nem is nyersz szeretetet. Embertársi cívükben megvetnek, hideg, üres így az egész életed. Nem épülhet boldogságod vára, más kínjára, szenvedésére, összeomlik azon nem sokára, saját magad gyászos vesztére. Mások baja, könnye szenvedése, ha gyönyörrel tölti szívedet, ez az érzés a pokol termése, majd oda is juttat tégedet. Ha a lelked vágyódik békére, szívedben ne hordoz haragot, igyekezz a mások örömére, benned is csak így vesz ez lakot. Szeress mást, és téged is szeretnek. Áldást kívánj, és áldva leszel. Boldogsága örök lesz lelkednek, mit Istentől a mennybe veszel.
Újból a zenekart hallgatjuk meg, és azt követőleg Medgyessy Jenő és Nagy Albert szolgálatát hallgatjuk.
Thank you. Kedves testvérek, röviden szeretnék szólni a kórus találkozóról, vagyis a kórus sereg szemléről, ami tegnap volt a Székesegyházban. 19 kórus vett részt, 18 Szatmár és Máramaros megyei, és egy magyarországi téglás községből. És hál' az Úrnak, hogy nagyon megáldotta az Úr ezt az alkalmat. Ugyanis mostan szemben a többi kórus találkozókkal, ez volt a 16. kórus találkozó, a Mária dicsőítő Ave Máriák szinte elmaradtak, mint a katolikusok általában szoktak énekelni, mert katolikus, református és mi baptisták voltunk jelen, és Krisztus dicsőítő énekek voltak általában véve. És a kórus találkozónak a fő részvevői, illetve a Dalosszövetség elnöke Gutmann Mihály bácsi megdicsérte külön a szatmári kórust a 19 kórussal szemben. Mi kaptunk elismerést is, úgyhogy hát az Úré legyen a dicsőség mindezért, nem a miénk, hogy szépen énekeltünk. Hát azt mondta ez a bácsi, hogy megénekelték az Úr Jézus Krisztusnak a születését, életét, halálát, feltámadását, mi pedig a második visszajövetelét a Mesiás szám énekkel. Hát egy nagyon gyönyörű kép alakult ki. Mindenki nagyon jól érezte magát, és hát azt mondta, hogy hát továbbra is így legyen, és megkritizálta azokat, akik latinul énekeltek, mert azt mondja, sokszor még a kar vezető sem érti a szöveget meg, akik énekelik, és hogy mit énekelnek. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Anyanyelven kell énekelni, mégpedig érthető formában, hogy a szöveget mindenki nagyon jól értse. Hát hál' az Úrnak ez nálunk teljesült, mert a szöveget énekeltük, magyarul énekeltük, az Úr Jézus Krisztusról énekeltünk, tehát ezeket a feltételeket mind teljesítettük, és ezek nagyon fontosak. Hát ezen a héten még részt vettünk szerdán a szigetlankai református gyülekezetben is, az volt a főpróba, hát ott is az Úr nagyon gazdagon megáldott bennünket, úgyhogy a lelkész, a református lelkészre, a lelkész, aki Újvárosból származik, itt van, nagyon elismerően nyilatkozott a kórusról, aztán ott voltak a lelkipásztor testvéreink is, Vékás testvér, Szűcs testvéreink, ők is nagyon gyönyörű égést szolgáltattak, úgyhogy szeretett vendégség követte, úgyhogy hát nagyon megelégedtek is. Jól érezték magukat, és mi is nagyon jól éreztük magunkat. Testvérek, azt azért szeretném mondani, hogy az éneklés nagyon fontos dolog. Ez a Gutmann Mihály felemlítette, hogy a Úr Jézusnak három alkalommal, három hegye volt, ahol beszédet mondott, a Táborhegyen, a Golgotán, a Kereszten és a Olajfák hegyén. A Táborhegyen volt az tulajdonképpen a megdicsőülés helye, ahol az Úr Jézus meghívta Péter, Jakabot és Jánost, és az Úr Jézus átváltozott, fényes lett, hatalmas. És amikor Péter felébredt, azt mondta, jó nekünk itt lenni, építsünk három hajlékot, neked is egyet, Mózesnek is, Illésnek is egyet. És akkor jött az atya, és mondta az égből, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az Úr Jézus Krisztust kell hallgatni, nem Pétert, nem Jakabot, nem Jánost, hanem az Úr Jézus Krisztus, és ezt kihangsúlyozta ez az ember. Tehát mindenben az Úr Jézus Krisztus kell megdicsőjön. Nem én, nem a lelkipásztor, nem az énekkar, hanem az Úr Jézus Krisztus. Még azt szeretném mondani, hogy az ének, hogy amikor majd ott leszünk a mennyben, hatalmas énekkar lesz, a Jelenések könyve 15. rész szerint az üvegtengernél. Egy pár verset felolvasok. És látték mennyben más nagy és csodálatos jelt, hét angyalt, akinél vala hét utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. És látték úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, kiknek kezében valának az Istennek hárfái. És énekelnék vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekeit, és a báránynak énekeit, ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazságosak, igazak a te utaid, ó, szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lettek. Ott fogjuk énekelni a bárány és Mózes énekét. A Mózes énekét tetszik tudni, hogy hol énekelték először? Amikor szárazon átmentek a vörös tengeren, akkor született a Mózes éneke, tehát a szabadulás éneke. A bárány éneke pedig a Golgotán született, amikor győzött a sátán felett. És ottan én már olyan fogom várni, és annyira fogok csodálkozni, amikor meghallom a két éneket, a Mózes énekét is, és a bárány énekét, milyen csodálatos, szép lesz. Szeretném, ha ifjaink, most már énekarunk megújult, hogy ne hiányozzanak egy alkalommal sem, amikor tehetik az énekóráról. Odafigyeljenek, ne beszéljenek, és igyekezzenek elsajátítani az énekeket a legtökéletesebb formában, hogy át tudjuk adni úgy a gyülekezetnek, mint más gyülekezeteknek is voltunk még Nádaston is, hát ott is gyönyörű ünnepély volt. A reformátusok nem a református templomban, hanem oda a nádasdi baptista gyülekezetbe jöttek, úgyhogy teljesen megteltek a lelátók mindenütt. Annyi fiatalt látunk, és annyira örültünk neki, hogy az Úr ennyire megáldotta. Tehát nagyon nagy szükség van rá. És adja az Úr, hogy megértsük, és az Úr Jézus Krisztusnak adjunk dicsőítést ezáltal az éneklésért is. Amen.
Bizonságot kell tegyek a testvéreknek arról, hogy mindig foglalkoztat az ige, de vasárnap óta nagyon foglalkoztatott két ige vers. El akartam én ezt úgy hessegetni magamtól, de az Úr lelke nem engedte, és nagyon csodálom most, hogy ahogy foglalkoztam nyugdíjas ember vagyok, napközben is a Bibliával, nem csak aki tűzött igével szoktam foglalkozni. Forgatom a Bibliát naponta. És akármit csináltam, mindig ez a két ige vers jött a szívembe, az eszembe. Fel is olvasom a testvéreknek. Az egyik a Péter levelében van. Azt mondja itten az ige, hogy józanok legyetek, vigyázatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresőinkit elnyeljen, akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. És a másik ige vers így hangzik. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet. És aztán ezen elmélyedtem, foglalkoztam, és nem voltam megnyugodva. És hogy forgattam az igeit, a Korintus 15-höz tanáltam kinyitni a Bibliámat, és ez adott nekem egy bátorítást, és azért állok most itt a testvérek előtt, mert ez az ige felbátorított engemet, hogy szolgáljak és mondjak egy pár szót, ami a szívemben van. Ez az ige vers adott nekem bátorítást. Azt mondja itten, hogy eszetekben jutatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állatok is, amely által üdvözöltök is. És elmentem gondolatba vissza egészen a megtérésemig. Először ugyan nem is erről akarok beszélni, hanem most szeretném a testvéreknek bejelentni, amit még nem jelentettem be soha itt a testvéreknek, pedig már szolgáltam, hogy ennek az ige alapján, a korintusi levélnek az alapján, amit olvastam, hogy eszetekben jutatom az evangéliumot. Hányszor itt fogok állni, itt álltam a testvérek előtt, soha nem azért álltam itt, hogy a testvéreket tanítsam, vagy arra gondoljak, hogy a testvérek nem tudják az igét. De ezután se soha nem azért állok itt, hogy tudom, hogy valaki nem tudja az evangéliumot, vagy nem ismeri, ha nem is tudja egyből, hogy pont hol van megírva, hanem úgy hiszem, hogy én tőlem, mint idős embertől a fiatalok sokkal jobban tudják, hogy hol van valami megírva, hogy van megírva, és ha tévednek is, nem azért tévednek, ha bűnbe esnek is, nem azért esnek bűnbe, én magamról mondom ezt, mert nem tudjuk az evangéliumot. És én nem azért beszélek az evangéliumból, amikor ide kiállok, testvérek úgy vegyék, mert úgy gondolom, hogy a testvérek nem tudják. Ezt azért mondom el, testvérek, nagyon fontos dolog ez. Egy alkalomkor elhoztam valakit ide a gyülekezetben, húsvét volt. És az az ige hirdető, akkor aki hirdette az igeit, úgy beszélt, olyan érzülettel beszélt, olyan szavakat használt, mintha a gyülekezet nem ismerte volna az evangéliumot. És a hitetlen ember felfigyelt rá. Kommentem hazafel, a kocsiba vittem, azt kérdem tőle, na, tetszett minden? Elmondta, nagyon jó volt. Jaj, de szépen tudnak ezek a baptisták énekelni, nem volt még itt soha. Jaj, de szépen tudnak zenélni, azt mondja, hogy gyönyörű volt. És mondom, akkor mi nem tetszett? Hát azt mondja, az a prédikátor, az nem prédikátornak való. Az ideisznek. Azt mondja, hát lenézettik teket, hogy nem tudtok semmit, hát nincs bibliátok, azt mondja nekem. Hát dehogy nincs, mondom, van nekünk is, tudjuk mik is, mindenki a gyülekezetben, látod, mindenkinek ott a biblia kezébe. Testvérek, beszéljünk úgy mindig a gyülekezetben, hogy a kezünkben a biblia nekünk is. És nem úgy kell beszélni a bibliából, hogy te nem tudod, majd én megmondom neked. Hanem úgy kell beszélni a bibliából, hogy mondja az apostol, Pál apostol, és Péter apostol is beszél erről. Úgy kell beszélni, hogy csak eszetekbe juttatom az evangéliumot. Miért kell eszünkbe jusson az evangélium? Mert felejtékenyek vagyunk. Így, ilyenek vagyunk, mi kell emberek, ezt tapasztalom én magamon. Hogy hallom, hogy miről van szó imaórán, miről van szó evangelizáláskor, bibliaórakor, mikor hazamegyünk, kérjük, beszéljük a feleségemmel róla, te mi is volt a bibliaórán, melyik ige is volt. És akkor egymást figyelmeztetjük, hogy hát ez volt, veszi hamar, nézi, ez volt, te né. Jaj, már elfelejtettük. És azt mondja Pál apostol, azt mondja Péter apostol, azt az evangéliumot juttatom eszetekbe nektek, gyülekezeti tagok, amelyiket én már hirdettem nektek. Már be is fogadtátok. Azért vagytok itt a gyülekezet, másképp ott volnátok a világba. Be is fogadtátok, de már üdvözöltök is általa. Mert nincs üdvösség semmin egyeben, csak Jézus Krisztuson keresztül, és Jézus Krisztus csak az evangéliumon keresztül lehet megismerni. Lehet hithez jutni és megismerni. És volt szó itten harcról is. Az igéből olvastam a harcról is. Még kívül tudja azt elmondani, hogy nincsen harca. Azt hiszem mindannyiunknak van. És innen akarom folytatni, hogy visszamentem egész a megtérésemig, mikor ezt az igét olvastam. Addig, ameddig nem fogadtam el az Úr személyes megváltómnak, ameddig nem akartam megtérni. Az Úr szólt hozzám, az a igéi által, a gyülekezetben, apám által, testvérek által. De amíg nem döntöttem, hogy az Urat akarom követni, testvérek, semmi harcom nem volt. Semmi harcom nem volt. Őszintén mondom itt az Úr előtt. Halmát kellett menni lopni a barátokkal, éjszaka, szórakozásból almát mentem lopni. És nem volt semmi harcom. Ha inni kellett, inni mentem. Nem volt semmi harcom. Ha cigarettázni kellett, cigarettáztam, semmi harc. Akár, de és sorolhatnám, nem sorolhatom, mert nincsen idő. Semmi harc. De mikor megtértem, akkor lett a nemes harc. És azt mondja Pál apostol, hogy ez szép harc, ez nemes harc. Nem akármilyen harc. Harcod meg a hitnek szép harcát, és elnyered az üdvösséget. beáll a harc, testvérek. Mikor megtértem, aztán nem mondtam igazat, igazmondást, ahogy van az ige. Megvolt a harc. Megvolt a probléma itt belőle. Emlékszem, amikor itt álltak testvérek, keresztség előtt, és bizonságot tettek az ő bűneikről. És mondták, hogy hát úgy vert már a szívem, úgy vert már a szívem. Kellett volna mondani, de nem volt erőm. Ez a harc, testvérek. Így volt az én szívem is. Úgy van az én szívem is, amikor nincs rendben az életem. Úgy vér a szívem, úgy bánt, úgy sajongunk, nincs nyugodalmom, amikor kéne bocsánatot kérni. Beindul a harc, testvérek. És minden hívőnek kell legyen harca. Ha nincsen harc, elég baj. Nekem sok harcom volt. És elmondok a legutolsóbb harcomat. Tanúságul a gyülekezetnek. A mi gyülekezetemben, az evangélikus keresztény gyülekezetben, ott nem volt ilyen törvény vagy szokás, én nem tudom, minek nevezik itt a baptista testvérek, hogy aki igét hirdett, az nem fogyasztott mértékletesen italt. Mikor idejöttem, hát itt meghallottam, hogy a baptista testvérektől ilyet nem lehet csinálni, akkor jön a padban, ne szolgáljon. És majd néztem az igét, nem találtam sehol, hogy ez bűn lenne, ha mértékletesen iszom, csak ha berúgok. És majd beszéltem a testvérekkel, Szüst testvér eljött nálam, meg Veikás testvér, én kértem, hogy jöjjenek el testvéreken keresztül, és beszélgettünk, és a beszélgetés által rájöttem, hogy ha betartja, hogy mértékletesen iszik, nem kárhozik el, nincs avval semmi baj. Avval semmi baj nincsen. De Vékás testvér azt mondta, de van ettől jobb? Ha egyáltalán nem iszol, ez még jobb. Szűcs testvérnek megfogtam egy szavát, azt mondta, hogy hát Albi testvér, ha mértékletesen is fogyassza a hívő az italt, akkor is majd a család azt fogja mondani, idővel ki tudja mikor, ha tanálja mondani. Apám hívő ember volt, ő is ivott. Nem azt fogja mondani, mértékletesen ivott. Apám is ivott. Pedig hívő ember volt. Testvérek, azt hiszitek, olyan könnyű, mert most nekem áthozta a szomszéd a dézsáját, reperáljam meg. Mennyibe kerül? Semmibe, szomszéd. Tessék haza, ha nem, semmiben nem kell semmi, nem dolgozok én már pénzé, nem, nekem már erre szükségem, tessék, ha elfele vinni. Na, elment, hogy bánattal nem fizette ki, majd leszüretelt a lugosát, hozza a flakonba nekem a mustot, csenget hozza a mustot. Mondom neki, hogy hát szomszéd, azt mondja, hozta a mustot a munkavérbe. Szomszéd, mondom, nem fogyasztok italt, tessék visszavinni. Há, hogy nem? Nem, hívő ember vagyok, nem fogyasztok italt. Tessék visszavinni. De harc kell ehhez. Harc kell ehhez, hogy ne hazudj. Harc kell ahhoz, hogyha megsértenek, eltűnt, szeretet által. Harc kell ehhez mindenhez, testvérek. Harcold meg a hitnek szép nemes harcát, és elnyered a koronát, ezt Isten igéje mondja. Amen.
Kérjük a zenekart, és igaz, hogy egy kicsit eltelt az idő, de azért kérjük Lengyel Árpi testvért még, hogy szóljon.
Kedves testvérek, hát a hazugságot mindannyian elítéljük. Tudjuk, hogy nem jó. Tudjuk, hogy a sátántól jön, mert a sátán maga hazugságba lelegzett, és ami tőle jön, az minden falcs, az minden hazugság. De igazságban is van kétféle. És kaptam egy kijelentett igét, csütörtökön volt egy hete homokon a Róma béliekhez írott levél 10. részéből szolgáltam, és ott nagyon megérintett engem egy igét, egy igevers. Mert az Isten igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tehát van az önigazság, és van az Isten igazság. És az önigazságról, az én igazságomról Isten azt mondja, hogy olyan, mint a vérbe mártott rongy. Tudjuk, hogy nagyon csúnya lehet. És akkor, mikor én védem az én igazságomat a családba, akkor azt jelenti, hogy lengetem ezt a vérbe mártott rongyot. És sajnos nekem ismerős ez a dolog, és azt hiszem mindenkinek ismerős, hogy nagyon szeretjük a saját igazságunkat lengedezni. És ez Isten előtt nem kedves dolog, hanem Isten igazságára kell. Mert az én igazságomat, mikor védem, valakivel szemben mindig védem, és akkor két tábor alakul ki. Ő védi az ő igazságát, én védem az én igazságomat, és ebből mindig harag, mindig perpatvar, mindig fenntartás jön létre. Hát én azt hiszem, hogy sajnos ez ismerős nem csak a családba, nem csak a társadalomba, hanem ismerős a gyülekezetbe is. És ezt kell tudjuk, hogy a mi igazságunkat Isten nem értékeli. Azt az igazságot értékeli, amit ő hoz fel, mert azt mondja az ige, hogy felhozza a te igazságodat, mint a tenger habját. A tenger habja az nincsen a víz alatt, hanem a víz felett van. Tehát a mi igazságunkat bízzuk Istenre, hogy hozza ő fel. És ha ráhagyjuk az igazságot, az isteni igazság szerint ítélünk úgy egyik rész, mint a másik rész, akkor békesség lesz. És én kívánom ezt, hogy én nagyon sokat foglalkoztam utána ezzel az igével, hogy ez érintsen meg bennünket, és tegyük félre a mi igazságunkat, próbáljunk az Isten igazságára támaszkodni, és ne az Isten igazságát tegyük félre, hanem a saját igazságunkat. Hát én ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Jézus, te vagy, hogy üdvözlő,
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, mindenkit, aki eljött ma délután az imaházban, a testvéri közösség ápolására, gyakorlására, és arra, hogy meghallgassuk Isten igéjét. Kívánjuk azt, hogy áldásos legyen mindenki számára, mindazt, amit az Úr el akar végezni ma délután is az életünkben, ő azt tudja elvégezni, ezért tovább fogunk imádkozni és figyelni az Úrra. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Úgy, ahogy már említve volt, testvéreim, a hazugságról van szó, a hazugság bűnéről. És hogyha őszintén megállunk a Jóisten színe előtt, akkor úgy gondolom, minnyájan elmondhatjuk azt őszintén, hogy minnyájan beleestünk ebbe a bűnbe. Sajnos. Kisebb vagy nagyobb mértékben, akarva vagy akaratlanul, ha lehet ezt így mondani, hogy akaratlanul, de sajnos beleestünk ebbe a bűnbe. És valóban, amióta hívők vagyunk, én legalábbis ezt tapasztalom, hogy kell harcolni a bűn ellen, e bűn ellen is, meg a többi ellen is, és valóban harc terület, a nemes harc területe akkor, amikor a bűn ellen, az ördög ellen harcolunk. Hát testvéreim, segítsen az Úr, hogy jól harcoljunk, hogy tudjunk győzni is. Mert az Úr győzelmet is akar adni nekünk ezen a területen. Nem csak azért mondja el a Jóisten a 10 parancsolatot, hogy hát rámutasson arra, hogy milyen bűnösök vagyunk. Hát jöjjünk már egyszer rá arra, hogy milyen szerencsétlen, milyen nyomorult az életünk, mennyit hibázunk ezen a területen is, az igazmondás vagy a hazugság területén. Hanem az Úr azért is mondja el ezeket a dolgokat, hogy lehet győzni ezek felett. Lehet másképp élni, az Úr szerint élni. Rövid szolgálatomban, testvéreim, főleg két gondolat köré akarok szólni, összpontosítani. A hazugság formái és a hazugságból való felszabadulás, a győzelem. Ha a formákat nézzük, akkor azok nagyon, de nagyon sokféle formája van a hazugságnak, és fel akarom sorolni ezeket, vagy elkezdeni sorolni, és nyitva hagyom a listát, természetesen nincsen elmondva minden, valahogy úgy, ahogy Pál apostol tette, hogy ezekhez hasonló, ahogy ő mondja Galácia levélben, amikor a test cselekedeteit sorolja. Valahogy így vagyok én is ezzel, testvéreim. De azért mondjuk ki ezeket, hogy lássuk világosan a Jóisten igéje alapján, hogy mi tartozik ide, vagy mit ítél el az Úr, mit kell mi is elítéljünk az életünkben. És kezdeném tehát a formákkal, hogy milyen féleképpen jelenik meg a hazugság. Hát az első és ennek az igének az eredeti értelme a hamis tanúskodás. Abban az időben az igazság szolgáltatás olyan volt, hogy nem volt bíró, nem volt ügyvéd, új lenyomatról nem tudtak, biztonsági felvételekről, ugye videófelvételekről még úgy sem. És akkor olyan volt az igazság szolgáltatás, hogy két vagy három tanú kellett, legalább kettő. De azok a tanúk mindig igazat kellett, hogy mondjanak, mert ha nem, akkor az ember élete halála függött azoktól a tanúktól. És ezért, amikor a Jóisten beszél, a 10 parancsolattól a legalapvetőbb emberi törvényeket mondja el, akkor védi az embert, és biztatja a tanúkat, hogy mindig igazat mondjanak. A te fele barátod ellen ne tégy hamis tanúbizonyságot. Mert ugye tudjuk, hogy sajnos mindig voltak olyanok, akik pénzért vagy bosszúból hamisan tanúskodtak. Ugye ott van a Bibliában a Nábót esete, amikor Jézabel Akhábék felbérelték, lefizették azokat a hamis tanúkat, akik bizony hamisan tanúskodtak, tehát hazugságot mondtak, és Nábótot megölték. Mert ennek a bűnnek ez a következménye, és ilyen formákat is ölt sajnos a hazugság, hát ennek ellene kell álljon a hívő ember, és mindig igazat kell mondjon, és nem kell hamisat tanúskodjon. Most itt nem csak a bíróságra kell gondolni, hanem mindenféle beszélgetésre. Mindenféle körben való igaz mondásra bíztat bennünket a Jóisten igéje. Aztán a következő forma lehet a hamis prófétaság. Mert sokan ugye a Bibliát mi forgatjuk, ismerjük, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy az Úr mondta. Az Úr jelentette ki, közben az Úr nem szólt. És hazug prófétának, hamis tanúnak mondjuk így nyilvánult az az ember, és amikor az igaz prófétának az ismertető jelét mondja el a Jóisten, akkor a többek között az is ott van, hogy amit mond, az beteljesedik. Isten, amit mond, az mindig valóra válik. De sokan járnak másképpen, és manapság lehet olyan furcsa kijelentésekről, proféciákról hallani, hogy elszörnyedünk. Hogy mondja azt, hogy az Úr mondta neki, hogy a Szentlélek kijelentette, hogy álomba az Úr neki ezt megmondta. Hát vigyázni kell, mert a hazugságnak ilyen formája is lehet. Aztán vannak a hamis szolgák, akik úgymond isteni szolgálatot végeznek. És csak említem, az Úr Jézus beszél hamis Krisztusokról, hamis apostolokról szól Pál apostol. Vannak olyanok, akik az evangéliumot is elferdítik, és hamis evangéliumot hirdetnek, mert azt mondják, hogy ők kaptak valamilyen kijelentést, de hamisat mondanak, egy más evangéliumot hirdetnek, és azt mondja Pál apostol, az olyan legyen átkozott. Mert vannak olyanok, akik az Úr nevében fölállnak, szólnak és végeznek szolgálatot, és azt mondja az Úr Jézus, hogy lesznek olyanok, akik az utolsó napon jönnek elénbe, és azt mondják, hogy Uram, mi a te nevedben tettük ezt is azt. És hazug volt az életük. Nem volt őszinte a szolgálatuk. Egy szakma volt. Egy dolog, egy elintézni való dolog volt. Lett a prédikáció, vagy akármilyen más egyházi szertartás. És ez is ide tartozik. Ezért nagyon kell vigyázni. Aztán a hamis súly, ez is a hazugsághoz tartozik, azt mondja a Jóisten igéje, a példabeszédek könyvéből szeretnék idézni az ismert ige. Utálatos az Úrnál a kétféle súly és a hamis fontok nem jó dolgok. Akkor, amikor az ember nézi a saját előnyeit, azt, hogy ő mit nyer, vagy mit kap ebből, és ilyen szempontból hazudik, embertársának hazudik, nem mond igazat. Abban, hogy hány méter ruha volt ott, vagy hány kiló hús volt ott, vagy abban, amiben. Ez is ide tartozik. És a Jóisten igéje óv bennünket ettől, hogy ne tegyük ezt, ne legyünk ilyenek. Hazugsághoz tartozik a hamis hívőség. A farizeusi élet. Ahogy lengyel testvér már mondta, a saját igazságukat akarják előhozni ezek az emberek. És mondják is az embereknek, hogy mi megadtuk a tizedet, mi ismerjük a Bibliát, imádkozunk, és ezt mutatják, mutogatják magukat azért, hogy igazítsák magukat az emberek előtt. És a szívük távol van az Istentől, és nem akarnak igazán az Úr útján járni. Hát ez is a hazugsághoz tartozik. Hogyha valaki nem őszinte önmagához, meg másokhoz. Becsapja saját magát, és ne tegyen ilyet az ember, mert nem jó, és nem helyes ez. Vannak hamis barátok is, ugyan ide tartozik ez is. Júdás olyan szépen tudott ő beszélni az Úr Jézussal, de végül is más szándék volt benne, vagy ott van Delila. Barát volt, úgymond, és szépen tudott beszélni, de tulajdonképpen a másiknak a kárát akarta, a veszteségét, és ez is a hazugsághoz tartozik. Hogy úgy mondom, vagy úgy mutatom be a dolgokat, ahogy a szívemben nincsen, mert gonoszság van a szívben, hazugság, rossz indulat van ott belül. Ide kell tegyük ezt is, amikor mindenféle mesékről, mitológiai személyekről, fantasztikus irodalomról van szó, és eltérnek az igazságtól. Nem a Bibliának az igazságait akarják érvényesíteni. És a szórakoztatóiparban, a filmiparban, hát innen aratnak a legtöbbet, amikor olyan dolgokat hoznak elő, aminek nincs igazság alapja. Hallottam egy ilyen interjút az egyik színésszel, aki megmondta, hogy az Úr Jézus életéről akartam filmet csinálni, és elmentem azokhoz a nagy cégekhez, és bemutattam, elmondtam az én ajánlatomat, és nem fogadták el. Nem fogadták el. Nem kellett nekik ez. De miközben jártam egyiktől a másikig, elfogadtak olyan filmeket, olyan dolgokat, amelyek nem igazság alapja volt. Mert azt mondták, azt tetszik az emberek, azt fogadják az emberek, azt megnézik. És ez is ide tartozik a hazugsághoz. Vigyázzunk ezekkel a dolgokkal is, hogy a gyermekeinknek, meg másoknak is az igazságot hirdessük. A pletykálkodás, vagy másféleképpen a híresztelés is ide tartozik. Mert a lényeg arról van szó itt ebben, hogy rossz indulattal mondok valamit. A háta mögött beszélem. Lehet, hogy van igazság benne. Vannak tények, amelyek igazak, de a háta mögött. És azért, hogy járassam le, azért akarom elmondani. És ez is ide tartozhat, hogy a fele barátom ellen hamisan tanúskodok. Nem vállalom az őszinte útat, az egyenes útat. Ide tartozhatnak a különféle vádak, vádaskodások. Lehet, hogy vannak olyanok, akik védekeznek ezzel a dologgal. Akkor, amikor tudom, hogy bajba vagyok, bűnbe vagyok talán, de mégis a másikat hibáztatom. Olvastam azt, Amerikában volt egy ilyen híres és sokat ismételt, illetve felkapott ügy, bírósági ügy, az O.J. Simpsonnak az ügye. Ez egy sportoló volt, aki megölte a feleségét. És az ügyvédei olyan ügyesen tudták elterelni a ráirányuló vádakat, hogy elkezdték vádolni azokat a rendőröket, meg ügyészeket, akik foglalkoztak ezzel az üggyel, és mondták azt, hogy hát a négereket, mert ez az ember néger volt, nem részesítették előnybe, nem a jogaikat érvényesítették, és felmentették ezt az embert, és nem került a börtönbe. Hazudtak azzal, hogy vádoltak másokat. Lehet ilyen formája is. Aztán könnyelmű vagy meggondolatlan ítéletalkotás is lehet hazugság. Hát nem tudtam meggondolni. Elhirtelenkedtem. Könnyelműen vettem ezt az egészet. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ne a látszat szerint ítélj. Mert meg kell vizsgálni minden lelket, és nagyon sok minden a hívő ember meg kell, hogy vizsgáljon. De vigyázzunk, a könnyelmű, meggondolatlan dolgok lehetnek sokszor hazugságok. Sokszor olyan dolgok, amelyek nem igazak, és ne maradjunk meg azoknál. Ott van az is, amikor a szavakat kiforgatjuk. Ez is hazugság lehet, amit az Úr Jézussal tettek, hogy azzal vádolták végül is, azzal, hogy kiforgatták szavait, hogy ő olyasmit mondott, hogy 3 nap alatt lerombolja a templomot, és ugyanúgy fel is építi. És kicsavarták abban a kontextusból, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. És egészen más színezetet adtak az Úr Jézus szavainak. Az Úr Jézus szavai voltak azok, de nem úgy mondta az Úr Jézus azokat, meg nem a jeruzsálemi templomra gondolt, meg nem is úgy beszélt az Úr Jézus, de azok a tanúk ezt mondták. Hát lehet az is hazugság, amikor valakinek a szavait kiforgatjuk. De egyszerűen, testvéreim, itt a formáknál az is hozzá tartozik, hogy egyszerűen csak sokat fecsegünk, hogy mondjuk így. Egész nap beszélünk valakiről, hogy igaz, hogy nem igaz, tetszenek ezek a hírek, és ezzel foglalkozik valaki, nincsen más, akkor vegyük elő a szomszédot, vegyük elő ezt, vegyük elő azt, és úgy az emberek szájára kerül egy-egy személy, a falu szájára kerül, és ez is lehet hazugság sokszor. Vigyázzunk ezzel is. A formáknál még annyit, hogy hozzáadni a történtekhez, vagy elvenni a történtekből, ez is hazugság lehet. És ugye a Biblia végén írja ezt a Jóisten igéje, hogy ne tegyünk hozzá, ne vegyünk el belőle. Ez az igazsághoz. De ez így van minden mással. Mert hogyha elveszek belőle, az nem igaz. Nem az igazság. Ha hozzáteszek, már nem az igazság. Esetleg az igazságnak az én meglátásom. Egy olyan oldal, amit esetleg én képviselek. Tegyem hozzá. Mondjam ki. Sok formája lehet a hazugságnak. És arra bátorít bennünket a Jóisten igéje, hogy mi tartsuk távol magunkat ezektől. Tartsuk már magunkat távol. A 10 parancsolatban is benne van. És ahhoz, hogy a családban, a társadalomban, a gyülekezetben, akárhol jól működjenek a dolgok, az alapja mindig az igazság kell, hogy legyen. És ne engedjünk, testvéreim, ezeknek a formáknak semmilyen féleképpen. Engedjük, hogy az Isten igazsága legyen bennünk állandóan. És beszeretném fejezni azzal, testvérem, hogy szabadul fel az ember. Megszokják az emberek. Megszokják nagyon sokan azt, hogy hazudoznak, olyan természetes, olyan könnyen csinálják ezt. Úgy hazudik, mint a vízfolyás, mondják egyesekről. Mert megszokta, de hogy lehet szabadulni, mert amint említettem, a 10 parancsolatot Isten elmondja azért is, mert annak lehet eleget tenni. Tehát lehet győzni e bűnök felett. És egy ige alapján szeretnék szólni a szabadulásról. A zsidókhoz írt levélben így mondja a Jóisten igéje. A fiúról így szól. A te királyi széked, ó Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. A szabadulás útját mutatja be ez a rövidke igevers. Az Úr Jézus Krisztus élte ezt, és mi is őt kell kövessük. Természetesen, hogy akkor tud igazán az ember az igazság útjára rálépni a keskeny útra, amikor megtér az Istenhez. Mert a szívből jönnek ki a hazugságok is, és amikor az Úr kicseréli a szívet és új lelket ad az Úr, akkor tud az ember rálépni az igazság útjára. De mégis hogy tud ezen megmaradni? Én bíztatok mindenkit, hogy térjen meg az Úrhoz, hogy az igazság útján járjon. Az Úr Jézus Krisztust kövesse. De az, hogy megmaradjunk ezen az úton, egy néhány dolog kell: utálni a hazugságot. Vagy, ahogy itt mondja az ige, gyűlölni a hamisságot. Tehát nem csak azt, hogy én nem akarom csinálni, mert hát kitudódik, mert hát ebből is előny származik, majd dicsekedek azzal, hogy én nem hazudtam, hanem onnan igazából a szív belsejéből gyűlölni ezt, gyűlölni a hazugságot. A 119. Zsoltárban vannak igeversek, amelyek azt mondják: a te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. Gyűlölöm. Nem kell nekem. Vagy egy másik: a hamisságot gyűlölöm és utálom, a te törvényedet szeretem. Hát az az ember, aki megtér az Istenhez, annak a szívében van egy ilyen gyűlölet, egy ilyen utálat a hazugsággal szembe. Nem kell neki. Nem akarja. Hát testvéreim, ezért imádkozzunk. Az Úr Jézusban volt ez. És adja az Úr, hogy az életünkben is, a szívünkben is legyen ott. Ugyanakkor kell szeressük az igazságot. Nem csak hirdetni kell az igazságot. Nem csak az információkat össze kell gyűjteni, a tényeket, hanem kell, hogy szeressem az igazságot. És az Úr Jézusról ez van feljegyezve, hogy ő szerette az igazságot. És azok maradnak meg az igazság ösvényén, akik szeretik, gyönyörködnek az igazságban. Az igaz Jézus Krisztusban állandóan róla beszélnek. Láttam egy dokumentumfilmet egy török emberről, aki mohamedán volt, részeges, csaló, verekedő, de megtért az Úrhoz. Csodálatos módon tért meg, ment Mekkába, hogy imádkozzon az ő Istenéhez, a prófétához. És ott álmot látott, és az Úr Jézus jelent meg neki, és azt mondta neki az Úr Jézus, hogy kövess engem, mert én megváltoztatom az életedet. Ő vágyta a változást, és Allahhoz imádkozott is. És akkor megjelent neki az Úr Jézus, és azt mondja: én megváltoztatom az életedet. És onnan abból a környezetből, a mekkai környezetből, mert ott várni kellett sorban, míg oda a sírhoz érkeznek, napokat is, ő ott hagyta azt a sort, azt a várakozást, és hazament. És összegyűjtötte a családtagjait, meg a rokonokat, az ismerősöket, és azt mondta, hogy én keresztény lettem. És többet nem fogom verni a feleségemet, és többet nem fogok inni, és többet nem fogok hazudni, többet nem fogok lopni, és nevették. Nevették. De aztán megélte előttük ezeket az igazságokat. Ő szerette az igazságot. És mindenütt lépten nyomon az Úr Jézus Krisztusról beszélt, hogy milyen változást hozott az életében. Még Bibliát nem olvasott ez az ember, mert nem volt ilyen lehetősége, majd aztán kapott Bibliát, gyülekezetben nem járt, akkor már nem volt lehetőség, nem is tudta, de lépten nyomon beszélt az Úr Jézusról, mert szerette az Úr Jézust. És megmaradt ezen az úton, megváltozott az élete. Testvéreim, meg lehet változni. A hazudós ember is lehet olyan, aki igazat mond. Mert kicseréli az Úr, és meg lehet maradni ezen az úton. Utálni tehát a hazugságot, szeretni az igazságot, de ugyanakkor ezt úgy tenni, hogy figyelni az emberre. Nekem nagyon sokat mondott az az ige, amit itt olvastam, hogy mivel szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Nem azért, hogy ítélkezz felettük, nem azért, hogy őket lenézzed, hanem azért, hogy segítsed. És amint itt mondja a parancsolat is, ne tégy a te fele barátod ellen. A fele barátodra is figyelj. Ne csak a tényekre figyelj, a száraz információra figyelj, hanem a testvéredre. A fele barátodra is figyelj. Az orvosnál álltak sorba az emberek, ültek, és az egyik férfi mesélte, hogy ő hogy nősült, hogy neki milyen szép felesége van, és áradozott, fényképet mutatott. És többiek hallgatták, és akkor az egyik azt mondja, hogy tudott ez a szép asszony, ez a csúnya emberhez oda menni, férhez menni? De valóban olyan volt az ábrázat, olyan volt a kinézet ennek a férfiúnak. És az elhallgatott, látszott rajta, hogy mintha leforrázták volna. Elkezdett sírni, ott hagyta azt a csapatot, és aztán az emberek, akik ott maradtak, azt mondták, hogy hogy tudtál így beszélni? Hát miért? Nem volt igazam? Nem az igazságot mondtam? Az igazságot mondta, tényeket mondtál, de nem az igazságban voltál. Mert a Jóisten igéje azt mondja, hogy az igazság az nem csak információ, valamilyen száraz tényeknek az összegyűjtése, és valahova lerakása. De hogy lesz az igazságból igazán igazság? Hát Pál apostol erről beszél, azt mondja, az igazságot követvén szeretetből, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akkor válik az igazság igazság, amikor hozzá párosul a szeretet. A szeretet beágyazza az igazságot egy nagy egészbe, ahol nem csak tények és információk vannak, amelyeket meg lehet szerezni. Egy olyan egészbe ágyazza be az igazságot, a szeretet, ahol, mondom, információk is vannak, de emberek, érzületek is, életcélok, hosszú távú döntések, gondolatok, és mindezt az egészet figyelembe kell venni, mert ugyanitt az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol nagyon szépen, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre. Hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Az igazsággal építeni kell a másikat. Fölszabadítani. És ez csak szeretettel lehet. És ehhez az Úr Jézushoz kell ragaszkodni. Az Úr Jézus ilyen volt. Ő gyűlölte a hamisságot, a hazugságot minden formában, és azt intette keményen, nyilvánosan is, meg négy szem közt is. Ő szerette az igazságot, ragaszkodott hozzá, és ezt hirdette gyermekeknek, nőknek, férfiaknak, mindenkinek. De az embereket szerette. Figyelembe vette az embereket, és segített nekik. És ahhoz, hogy a megtért ember megmaradjon ezen az igazság útján, ezeket a dolgokat kell, hogy kövesse, és akkor áldás lesz az életén, ahogy olvastuk Jézusról. Felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. Van öröm, fölszabadultság. Van az Istennel való élő kapcsolat, azt mondja, a te Istened, ez egy olyan személyes, és tud segíteni másoknak is. Tehát nem kegyetlen, nem durva, hanem építő és hasznos. Hát testvéreim, segítsen az Úr bennünket, hogy ne hazudjunk, engedelmeskedjünk Istennek, és mondjunk igazat. Döntsük ezt el. Én ilyen életmódot akarok élni. Az igazság útját akarom járni. Az igaz Jézus Krisztushoz akarok ragaszkodni. Ahhoz, hogy az igazak helyére a mennyországba jussak. Amen. köszönjük, Istenünk, hogy Te kegyelemmel jössz hozzánk, szelíden tekintesz ránk, drága Jézusunk. Bocsáss meg, hogy sokszor nem harcoltunk-e bűn ellen, vagy más bűnök ellen. Kérünk, hogy könyörüljél rajtunk, adj győzelmet. Add, Uram, hogy a hit nemes harcát meg tudjuk harcolni. És kérünk, hogy adj erőt. Te járj előttünk, Te adj győzelmet. Segíts meg, hogy az igazság útját járjuk, az igazságot hirdessük, és mindig igazat mondjunk minden körülménybe. Ruház fel így mennyei erővel a Te népedet, Urunk, és segíts meg, hogy az igazság ösvényén járjunk. Amen.